So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Mélyes Károlyt köszöntetem, akivel a katari nagydíj hétvégénének a történéseit fogjuk átbeszélni. Szerbusz, Karesz!
Sziasztok!
Hát kérlek szépen, mielőtt belevágnánk a témába, nagy szeretettel biztatok mindenkit arra, hogyha még nem iratkoztak fel a csatornánkra, akkor ezt tegyék meg gyorsan. Hát kérlek szépen, az előző versenyen Suzukában eldőlt a csapatvilágbajnoki címnek a sorsa, ami igazából nem is nagyon volt kérdés, hogy kié lesz, és most eldőlt az egyéni világbajnoki cím sorsa is, ami szintén már nagyon-nagyon régóta elég egyértelmű volt, hogy ez kihez fog tartani. Max Verstappen háromszoros világbajnok, kérem szépen.
Hát fantasztikus teljesítmény, nem tudunk mást mondani, meg lehet süvegelni, amit ő elért az utóbbi néhány évben, azt, hogy egy rendkívül tehetséges pilóta szinte a kezdetektől lehetett tudni, azért eléggé garabonciásan viselkedett ugye az első néhány évben, abszolút lecsillapodott, ugyanakkor a harapósága, meg a küzdeni vágyása az nem csökken, csak már kordába tudja tartani saját magát és az autóját is, és azt, hogy ilyen eredményeket ér el, az nem csupán arról van szó, hogy egy fantasztikus autót tettek alá a Red Bullnál, hanem hogy ő ezt az autót úgy tudja vezetni, ahogy tudja, hogy már ezt milliószor kitárgyaltuk az idei év során, hogy ugyanolyan autóba ül a csapattársa Sergio Perez, látjuk, hogy ő mit művel, és Verstappen egy 14 győzelemmel egy egészen elképesztő évet még csak nem is zárt le, hanem de egyelőre, amit idáig maga mögött tudhat, ugye ez megért egy újabb világbajnoki címet, és itt van 26 évesen, háromszoros világbajnokként, ez egy hihetetlenül nagy teljesítmény.
Annál a pillanatnál azért álljunk meg, hogy ugye domináns autóban kéne egy csapattársának is dominánsan teljesíteni. És hogyha csak a közelmúlt dominanciáit veszem sorra, hol van például a Valtteri Bottas a Lewis Hamiltonhoz képest? Miért nem tudta hozni azt a szintet? Egyetlen egy ember tudta a Mercedes érába hozni a szintet, az Nico Rosberg volt, és az is csak kvázi egy évben, mert előtte azért 14-ben, 15-ben azért ő elmaradt.
Vagy itt van, rendesen.
Igen. Vagy itt van például a Vettel éra. A Vettel érában is, akárhogy is nézzük, azért ott is csak a Vettel tudta zsinórba hozni a dolgokat, és közben a Webber állandóan ugye alul fölül, tehát ilyen hullámzó teljesítmény mutatott. Tehát nyilván rá lehetne vágni erre az egészen, jó könnyű mennek ki, olyan autója van, hogy izé, igen, lehet, hogy olyan autója van, de nézzük meg Sergio Perezt, hogy azért hogy teljesített az idén. Ha súlyozni kéne a dolgot, akkor ha tényleg nagyon-nagyon mérlegre akarjuk tenni, és egyenlő arányban akarjuk őket megtekinteni a teljesítményünket, nyilván rá lehet vágni azt, hogy igen, a Pereznek most ez egy tényleg borzalmasan alul teljesít. Tehát erre sajnos nincsen jó szó, Christian Horner is megerősítette itt a katari nagydíj hétvégei után, hogy bizony le kell ülni, és el kell vele beszélgetnünk, mert azért ez így ebben a formában nem igazán méltó sem hozzá, sem a csapathoz, és hogy nyilván ugye ők akarják ezt a második helyet. Mondjuk igazából tavaly is azt nagyon akarták, aztán lett, ami lett a végén. Pereznek iszonyatos kilengései vannak, de ha csak azt a négy versenyt nézem, hogy az év első négy versenyén tudott igazából pariba lenni a Verstappennel, ezért ez egy 20x versenyes világbajnoki évben, azért ez, valljuk be őszintén, azért ez bajmi kevés.
Hát ezért is inog a lét alatta folyamatosan, és hát mint hogyha ez a szituáció ugye még jobban megkeverné szegény, tehát ahelyett, hogy ami egy igazán nagy és összeszedett pilótának az ismérve, hogy az éles helyzetekbe még jobban tud szinte teljesíteni, mert azt az ínyét hozza ki belőle, hogy akkor rátesz egy lapásttal Pereznél ez, mintha fordítva működne. Tehát minél nagyobb a nyomás, minél nagyobb az elvárás és a követelmény, ő annál jobban összezavarodik, és egyszerűen, mintha összeroppant volna ezek alatt az élmények, meg kommentek, meg fenyegetettség alatt, amiben ő folyamatosan él most már a nyári szünet óta mindenképpen. És hát ugye biztos nem kellemes azt se olvasni neki napról napra, hogy ki mindenkivel boronálják össze a Red Bullt már a jövő évre vonatkozólag, holott neki ugye élő szerződése van 24-re, de hát biztos érzi is, hogy ezzel a teljesítménnyel ebben a csapatban azért nem lehet sokáig húzni. Ráadásul ugye nem is arról van szó, hogy mint az Albon vagy a Gasly esetében, akik viszonylag kezdőpilótákként kerültek oda be, és nagyon hamar kitelt a becsületük. Ő már harmadik éve itt van, és egy jóval hosszabb Forma 1-es út, vagy múlt áll mögötte, tehát ezzel a szituációval neki meg kéne tudni birkózni, de egyszerűen nem megy. És hát ez egy Helmut Markónál azért nagyon-nagyon sokasodnak szerintem a fekete pontok.
Hát ha még a Markónál, de hogyha már a Horner is azt mondja, hogy hát figyeljetek gyerekek, azért ez itt azért most már lekénüljünk, hogy beszélgessünk, azért az már én azt gondolom, hogy mindent azért elmond. De térjünk vissza azért Max Verstappenre. Az a döbbenetes egyébként ebben a fiúban, hogy ahogy behúzta 2021-ben egy elképesztő, egy egész Forma 1-es szezonon át tartó, szó szerint késhegyre menő, öldöklő csatában a Lewis Hamiltonnal végigharcolta az évet, és az év utolsó versenyén, az utolsó körbe magához ragadta a világbajnoki címet, és tényleg közben előtte annyi minden dolog történt. Föl, le, dominancia, visszaesés, baleset, meg hát nyilván a politikai csatározások is a háttérbe, hogy Park Fermé hozzáért a hátsó szárnyhoz, hajlik a szárny, ezt csinál, azt csinál, stb.
Michael Mézi,
így van, a Michael Mézi faktor is ugye ott van, stb. Szóval lényeg, hogy ez a világbajnoki cím, ez szerintem elképesztő módon úgy kvázi lenyugtatta. Mert azért, amit te is utaltál, hogy azért még a karrierje kezdetén azért voltak szeleburdi dolgok, és éveken át tartóan viselkedett eléggé szeleburdian ez a fiú, és azért 21-ben is azért voltak neki olyan manőverei, ami azért erősen megkérdőjelezhetők voltak, de behúzta is, ez mint hogyha meghozta volna számára azt a nyugalmat, amitől viszont, hogyha megnézed az idei évet, egy elképesztően jéghideg, kiegyensúlyozott, csak annyit kockáztat, és csak annyit présel ki az autóból, ami minden, ami csak szükséges, nem hagyja túl. Max, azt kell mondjam, hogy maximalista lett.
Hát, mint ahogy a nevében benne van a megfejtés, de tényleg így van, hogy én szerintem is a 21 volt az a szezon, amikor ő teljesen beérett, mindent megtanult, és amit azóta látunk, voltak éppen a már a 22-es év is ilyen volt, hiszen ott is majdnem, hogy tökéletesen teljesített, ott még ugye volt némi ellenszél azért a Ferrari részéről az év elején, de Verstappen a maga részéről akkor se nagyon hibázott, és hát az idei év meg igazából tényleg egy kicsit ugye úgy is föl lehet fogni külső szemlélőként, hogy sétek alap volt a számára, de pont ez az, amit már csomószor megvitattuk, hogy ez nem így van. Tehát minden egyes győzelemmel nagyon meg kell küzdeni, végig kell koncentrálni azt a 60-70 kört, és nem szabad hibázni, és nem hibázott idén. Tehát egyszerűen olyan teljesítményt nyújt, ami hát abszolút a Forma 1 történetének a nagy bajnokai közé emeli, most már így számok tekintetében is, hiszen nagyon sok versenyt nyert, 3 WB cím azért az nagyon keveseknek adatott meg ebben a hosszú versenysorozatban, ugye 1950-től, majd mindjárt beszélünk is róla, hogy ki mindenki társaságába lépett be, és hát még mindig azt lehet mondani, hogy voltak éppen ő még a karrierjének az elején, hát nem tudjuk, meddig akarja majd csinálni, de hát 26 évesen mások az ilyen korúan szoktak megérkezni a Forma 1-be. Ő meg már legközelebb az 50. győzelmét aratja, ami Alan Prostnak a legvégén jött össze, ugye 51, azt idén simán meg tudja még dönteni Prostnak a csúcsát.
Nézzük meg akkor ezt a illusztris társaságot, ahova Max Verstappen csatlakozott. Csak azért, hogy azért az elejénél kezdjük. Tehát önmagában világbajnoki címet szerezni, azért az egy nem egy könnyű dolog a Forma 1-be. Régen sem volt az, és most sem az. De három világbajnoki címet zsinórba szerezni, azért arra nem sokan voltak ugye képesek. Na őróluk beszéljünk, hogy kikből is áll ez az illusztris társaság.
Hát igen, ugye eleve, akik három VB címet szereztek csak úgy magában, tehát háromszoros bajnokok, ők ugye Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, akik hát úgy egy-egy év kihagyással szerették ezeket a VB címeket, sőt, hát Lauda esetében ugye egyszer vissza is vonult, visszajött, és úgy lett harmadszor világbajnok a McLarennel, maga nemébe az is egy fantasztikus teljesítmény, tehát, hogy így gyakorlatilag újra össze tudta szedni magát, és még egyszer bajnokként távozott aztán végérvényesen a Forma 1-ből, de ami ugye még nagyobb produkció, és hát Verstappen most ebbe is egy hatalmasat alakított, hogy zsinórba hármat nyerni, ami ugye feltételezi egyrészt ugye a csapat hátteret, tehát hogy folyamatosan olyan jó autót vezethet, amivel ez megvalósítható, és ilyenből pedig hát ugye volt a Juan Manuel Fangio, az egyik legnagyobb név a Forma 1 történetében, akiről ugye kevesebbet szoktunk beszélni, mert nagyon régen volt, kevesebb felvétel, meg már kicsit elhomályosulni látszik az emléke, de hát mai napig azért őt fantasztikus pilótaként tartja számon mindenki. Aztán aki még háromszor nyert zsinórba, ugye Sebastian Vettel, szintén négyszer volt világbajnok, ugye ez még a Vettelben simán hozhatja majd jövőre, hogyha újból VB címet nyer. Schumacher természetesen, ő előbb volt, persze ezt sorrendet most rosszul mondtam, és Hamilton. Úgyhogy hát ők vannak, aztán kész, passz, tehát több embernek nem sikerült három VB címet egymás után behúznia.
Most, hogy így mondtad, és hogy felsoroltad ezeket a neveket, azon gondolkoztam el így villámgyorsan magamban, hogy én a 80-as évek vége, 90-es évek eleje óta, jó, hát 80-as évek végén ugye azért a magyar televízió azért ugye elvétve közvetített versenyeket, de a 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején már minden futamot már láthattunk a tévébe, és hát ugye a 90-es években, ahogy ugye lehullott a vasfüggöny, akkor ugye jöttek a kábel TV szolgáltatók, és akkor ugye az Eurosporton keresztül, meg Screensport, ugye ott néztem a formáját. És most így soroltad a neveket. Michael Schumacher három zsinórba szerzett világbajnoki cím. Láttam. Sebastian Vettel. Láttam. Lewis Hamilton. Láttam. Max Verstappen. Láttam. Te, ha azt veszük, baromira, akik most szerelmesek a Forma 1-be, és mondjuk tegyük föl, tényleg csak a 90-es évek óta, vagy a 2000-es évek óta követi a Forma 1-et. Gyerekek, az elmúlt 20-30 évben ilyen nagyszerű pilótákat láthattunk, és miközben, hogyha visszafele pörgeted az időt, annyira változatosak voltak az évek, hogy azért tényleg nagyon kiemelkedő már maga az, hogy Fangio, 50-es évekről beszélünk, tehát se szervó kormány, se ABS, semmi, hanem egy marha nagy fakormány, egy bőr tökfedő, egy szemüveg, aztán szevasz, és mennyie. Tehát az is elképesztő, ez is elképesztő, de hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk mi most a trendi 30-as pluszos, 40 pluszos korosztály, hogy mi ezeket a pilótákat láthatunk a szemünk előtt harcolni a világbajnoki címekért, nem gondolod?
Hát így van, hát én ott voltam azon a barcelonai Toro Rosso bemutatón, amikor a Verstappen és Carlos Sainz alkották ugye a Toro Rosso fiatal bikákból álló csapatát, tehát a nulla pillanattól kezdve lehetett követni, hogy ebből a fiúból mi lesz. És tényleg majdnem, hogy azonnal kiviláglott, hogy ő egy különleges tehetség, ugye ilyenekre szokták mondani, hogy 10 évben egyszer születik, vagy egyszer jelenik meg ilyen a Forma 1-be, de ezt azért sokakra elmondják, hogy nagyon nagy tehetség, meg nagy sikerek után érkeznek meg a Forma 1-be, de nem mindenkiből lesz háromszoros világbajnok 26 éves korára. Tehát, hogy itt azért tényleg valami plusz van, ez a hihetetlen elszánás, ez a A rádió beszélgetésekből sokszor kiviláglik, hogy ő mennyire akarja a győzelmet és a sikert. Annak ellenére, hogy úgymond már le van higgadva és tudja terelni az autót, de még azért képes megfutni a utolsó körben a leggyorsabb kört is, mert kell neki az az egy pont. És nem a feltétlenül a tényleg az egy pont, hogy még egy ilyen több pontja legyen, hiszen rengeteg van már neki, hanem ez neki valamiféle lelki, vagy szellemi, vagy nem tudom milyen fizikális kielégülést okoz, mert ő azért van ott, hogy ezt begyűjtse még azt az egy pontot is, meg a leggyorsabb kört is, mert neki ez az élete.
Hát vagy csak az a fókusz és az a gondolkodás módja, hogy mindig csak az adott verseny hétvégére koncentrálok, és abból akarom kihozni a maximumot, mert ugye ő azért többször nyilatkozta azt, hogy őt nem érdeklik a rekordok, ő nem, jó, biztos azért valamennyire azért érdekli.
Azért szokta mutatni, szokta, most is a hármat igen, mutatta, igen, meg igen, a tizet mutatta, amikor igen. Befutott.
De mégis elképesztő az, és tegyük hozzá a csapatot is, tehát amit te is kiemeltél, hogy elképesztő, hogy ennyire toppon tudnak menni. És például ilyenkor, ha most picikét hátrébb lapozunk a csapatok tekintetében, tehát azért nézd meg egy Toto Wolffnak is, mennyi munkája volt benne abba, hogy egy Mercedesből 2014-re egy top csapatot varázsoljon elő, és a motiváltságot 14-től 21-ig 8 konstruktőri világbajnoki címmel megkoronázva ott tartsa a fókuszt, a motiváltságot, és az elszántságot, és a célra törést abban, hogy gyerekek, oké, rendben van, nyertünk 4-et, de menjünk rá az 5-re, és csináljuk, és ne ereszünk ki. Sok csapatnál láttunk már ilyet, hogy hát egy összejött, kettő összejött, aztán utána hello, szevasz, sehol semmi.
Mint a Benetton volt például.
Így van.
Hát igen, ezek érdekes dolgok, hogy hogyan lehet ezt tovább görgetni, és akkor mégis mikor jön el az a pillanat, amikor aztán megszakadt, hiszen a Mercedesnél elég durván szakadt meg 21 után ez a sorozat, úgyhogy hát többé-kevésbé ugye a középmezőny elejére estek vissza, de hát se tavaly, se idén olyan nagyon esélyesek nem voltak soha a győzelemre, és egy egészen picit visszakanyarodjak a Fangio-ra, akinek meg pont fordítva volt nagyon jó szimata, ugye majdnem minden BB-krimét más csapatnál nyerte. Tehát ott nem az volt, hogy volt egy bevált konstrukció, vagy egy bevált felállás egy jó csapattal, ahol ő végig nyerte ezt az 5 BB-krimét, hanem ő nyert Alfa Romeo-val, Mercedes-tel, Ferrari-val, kétszer Maserati-val, és azt tudta nagyon ügyesen kiszakolni, hogy mikor, hova kell szerződnie, mert valahogy megérezte, látta a csapatok működését, talán információ is voltak arról, hogy mire készülnek a következő évre, és ő nála még ez egy plusz hihetetlen teljesítmény, ha így nézzük, hogy ő ki tudta szimatolni, hogy hová érdemes szerződnie, hiszen azért a jelenlegi mezőnyben is vannak olyan pilóták, akik meg hihetetlen érzékkel ki tudták szimatolni, hogy hova nem kéne szerződni, de mégis oda mentek, lásd Fernando Alonso például.
Az előző adásban, amikor a Red Bullnak a teljesítményét beszéltük át, akkor ugye említetted, hogy már nem is tudom, melyik pilóta mondta azt, hogy jelenlegi szabályrendszerben akkora előnnyel rendelkezik a Red Bull, hogy 2026-ig tulajdonképpen akkor ezt előre ki lehet adni, ezt a dolgot. Most, hogy így láttuk, most már, hogy be van húzva az egyéni világbajnoki cím is, és látva azt, hogy tulajdonképpen a McLarenen kívül most nem igazán volt már megint olyan csapat, aki meg tudná szorítani a Verstappent. Mondom ezt úgy, hogy most se nagyon volt megfutatva a Verstappen a pénzért, de hát mondjuk most nem 20-25 másodperces előnye nyert, hanem azt hiszem talán 7-tel. De javíts ki, hogyha ha nem ennyi volt.
Hát igen, ugye ez annyiból egy különleges verseny volt, ráadásul ugye hogy ezzel a kvázi kötelező kerékcserékkel azért meg volt egy kicsit keverve a kása, és ugye emiatt is panaszkodtak a pilóták, hogy mivel nem nagyon volt ilyen értelemben stratégia a versenyben, hiszen 18 körönként le kellett cserélni a gumit, azt tudták, hogy ebből a gumiból ki kell préselni mindent, tehát ugye a Piastri mondta azt, miután kvázi összeesett a dobogó előtti pihenőszobában, hogy ez folyamatos, mintha kvalifikációs köröket nyomnának, és hát ebben a környezetben ilyen körülmények között ez irgalmatlanul kivett belőlük.
Na most, hogy akkor így említetted a Piastrit, akkor térjünk át a katari hétvégére, ami egyrészt egy elég izgalmas hétvége volt, Másrészt pedig ez most szó szerint ez a Drive to Survive volt ezen a versenyen vasárnap, mert elképesztő körülmények uralkodtak a pályán, hiszen borzasztó meleg volt este, és rendkívül magas volt a páratartalom, és azért ezek a fiúk azért mindennek mondhatóak, csak nem éppen edzetleneknek, és hogy ennyien rettenetesen rosszul lettek, azt kell, hogy mondjam neked, hogy azért az eléggé megdöbbentő.
Na, engem is megdöbbentett. Én azért ugye már elég régóta nézem a Forma 1-et, és tényleg voltak olyan futamok, amik ugye melegék hajlaton, vagy nyári, vagy forró körülmények között zajlottak. Hát régebben ilyen volt gyakorlatilag az összes malajziai futam, aztán még a 70-es években, amikor ott januárban kezdődött a szezon Argentinában, Brazíliában, ott is ilyen 45 fokokba futották a versenyeket. De tényleg az a helyzet, hogy az a típusú fizikális felkészültség, ami manapság van, és hogy minden pilótának személyi edzője van, meg csapatorvos, meg különböző sisere hadak üvegnek körülöttük, hogy a legteljesebb vagy tökéletesebb állapotba üljenek be a versenyautóba. És hát erre ők papíron föl vannak készülve, de úgy látszik, hogy van az a helyzet, vagy már a szezon vége felé vagyunk. Lehet, hogy ez is belejátszik, hogy azért csak elhasználódnak az ő energiatartalékaik is, de az, hogy ennyire kikészüljön mindenki, amikor ráadásul ugye ez egy esti futam, tehát nem a nappali hőségről beszélünk, hanem itt már azért valamennyire lehűlt a nappali hőség, és mégis kikészítette őket, úgyhogy szerintem ez mindenkinek egy nagy tanulság olyan szempontból, hogy esetleg a katari verseny jövőjét tekint, vagy hová érdemes esetleg elhelyezni dátumilag ezt a futamot, hogy ne legyen ennyire megterhelő, illetve föl van adva a lecke teljes mértékben a csapatoknak, pilótáknak, trénereknek, hogy még ez sem elég, amit idáig elvégeztek, mert bizonyos körülmények között tényleg félig holtan másztak ki az autókból.
És többen. Tehát az, hogy ráadásul többen, mert egyébként csak még egy gyors reflektálás, 5 december elejére, legelső hétvégére tették a katari nagyot, akkor kapott helyet. De azért térjünk vissza, tehát nem edzetlen fiúkról van szó, és amit te is említettél, fizikoterapeuta van mellette, gramra pontosan ki van számolva, hogy mikor, mit, hogyan egyen, igyon, ilyen izotóniás ital, amolyan ital, vedd föl a hűtő mellény, tegyél be jeget, vegyél ki jeget, tehát azért ezek és ráadásul edzenek, tehát hogy például George Russellnek volt egy olyan nyilatkozata, csak itt ugye akinek már láttuk ott azért a verseny alatt, hogy már teszik ki a ezért, hogy kapjon levegőt egyáltalán valamennyire.
Nyitogatták a sisakrostét
is, mert ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye oké, rendben van, Katar nappal meleg van, és mi arra vagyunk ugye beállva, mi európai emberek, hogyha jön az este, akkor lemegy a hőmérséklet, és egy picit úgy felfrissül a levegő. Na már most itt 32 fok volt este a verseny alatt, és ahogy hűlt le kvázi a 30x fokról 32-re, tehát ahogy hogy be kellett volna, hogy álljon a hőmérsékletnek a csökkenése, úgy emelkedett a páratartalom. És nem fúj a szél, hanem áll, mint a beton, akkor ebben a levegőben, tehát egyszerűen még nagyjából még menni is borzalmas, nem, hogy bennülni egy autóba. Apropó, most innentől akkor azok a fotel szakértők, akik azt mondják, hogy be kell ülni az autóba, tekergetik a kormányt. Hát figyelj, akkor ebbe az időbe te menjél el, és biciklizd csak egyszer körbe a pályát. Nem időre. Egyszer tekerjél körbe, azt megnézem, hogy hányszor köpött ki a tüdődet. Na tök mindegy. Szóval azért ezek elképesztő extrém körülmények. És ugye belegondolok abba, hogy például itt olvasom, hogy George Russell, azt idézem szó szerint, azt mondja, hogy néha szaunában edzek, az ember feszegeti a határokat a testével, és van egy pont, amikor azt mondod, hogy túlságosan melegen van, ki akarok menni. Nálam ez a pillanat most nagyjából a 12. körben jött el. Még egyszer, tehát néha szaunában edzek. Tehát nem idegen számára a körülmény. 12. körben. És akkor, amikor például ilyeneket olvasok, és tényleg ez a legmegdöbbentőbb, hogy ugye már a Sargent úgy szállt, nem bírta végigcsinálni, hát kiszáradt, kész, többen elájultak, vagy ájulás közeli állapotba kerültek. Lance Strollnak a nyilatkozata volt a legelgondolkoztatóbb, hogy 9-én értem célba, és 2 pályahatáros büntetést is kaptam. De Elájultam az autóban, festett kerékvetők voltak, leszűkítették a pályát, és még csak érezni sem lehetett a kerékvetőket, próbáltam figyelni őket, de az a baj, hogy nem látod őket, mert elájulsz. És más pilóta is, például az Albon, tájföldi srác, tehát azért neki, ha más nem, a gyerekkorából azért nem kéne, hogy azért olyan annyira idegen legyen az, hogy mennyire rossz hogy milyen hétvégék vannak. Alexander Albon a pálya kórházban kötött ki, és ő is panaszkodott arra, hogy a végén már homályosan látott alig. Gyerekek, azért ezek az autók azért bőven 250 km/h fölött mennek. Ha itt valaki edzetlétére mondjuk itt tényleg elveszíti az eszméletét egy rövid időpontra, nem szeretnék újra látni egy autóversenyzőnek a tragédiáját a versenypályán élő egyenes adásban. Nekem elég volt a grózsanos féle tűzeset is, az is rendesen rámozta a szívbajt.
Ja, hát nagyon-nagyon tanulságos ilyen szempontból, tehát amikor egy Fernando Alonso is könyörög a rádión, hogy valamit csináljanak, hogy öntsenek vizet az ülésre, vagy hasonló, ugye ezek az autók már nem így működnek, ugye van egy híres kép, talán 1958-ból, vagy valahonnan, szintén egy argentin nagy díj van, amikor egy vödör vizet öntenek rá, talán Sterling Mostra már nem is tudom pontosan kire a pályaszélén álló ilyen munkások, vagy talán az egyik fotós, és akkor megy tovább egy kicsit lehűl, de hát itt ugye szerintem minden tönkre menne egy ilyen autó, hogy vízzel locsolgatnak, de hogy hát ő is, tehát pedig ő is egy kőkemény srác, igaz, hogy már 42 éves talán a kora azért számít valamelyes, de hát ezek a fiatalok is azért hullottak jobbra-balra is. Ilyen szempontból még a Hamilton úszta meg a legolcsóbban, mert ő már még zuhanyoznia se kellett, lehetett átöltözni. Vagy szegény Sainz, aki el se indult.
Hát ugye, igen, pedig azért 2021-es magyar nagydíjon láttuk azt, hogy a Hamilton is ugye, hát konkrétan úgy támogatták ki az autóból, magyar nagydíj volt, ugye akkor volt az híres eset, amikor ugye mindenki elindult intermediate kerekeken, és a Hamilton állt egyedül a rajtrácson, és utána pedig hát ugye át kellett, hogy hámozza magát az egész mezőnyön, és tényleg elképesztő nagyot harcolt, és annyira kimerült, pedig hát azért a Hamilton sem egy edzetlen srác, tehát azért ezt tegyük hozzá. Tehát, és az akkor valóban egy elképesztő dolog volt, de az, hogy most ez itt így valóban így úgy kvázi tömegével jött, azért ez tényleg elgondolkoztató.
Most, hogyha így belegondolsz abba, hogy ugye amikor nyáron Olaszországban voltál, de hát itt nálunk is voltak ilyen pokoli hetek, ugye miben van kinn az ember az utcán, egy szár rövidgatjában, meg valami pólóban. Most ebben az időjárásban föl kéne venni egy ilyen hőálló alsóneműt, arra egy overallt, egy sisakot, egy ilyen, hogy hívják, védőmaszkot, plusz egy magas szárú cipőt, meg kesztyűt, és nem kéne autóversenyezni benne, csak egyet végig sétálni a fő utcán, ahol 38 fokban lehet, hogy egy normál ember ott elájulna rögtön egy ilyen kis 200 méteres sétafikától ilyen időjárásban.
És azt is tegyük hozzá, hogy ezek ugye bent ülnek egy autóba, ahol a hátuk mögött van a motorházhető, és gondolom azért, ott is azért elképesztő forróság van. Hiába van bármennyire is leszigetelve a kokpit a motortértől, de hát azért ettől függetlenül azért ugye a meleg jön át. Hát nem véletlenül mondta az Alonso is, az a gyerekek itt valami alulról
égett, mert
valami elképesztő. Úgyhogy ez tényleg szó szerint ez a katari verseny, a nagy verseny vasárnap, ez valóban szó szerint a Drive to Survive volt, de hát ugye szombaton is volt ugye egy sprint hétvégénk. Most már ez az új formátum most nem változott, amit évelei óta kitaláltak. Megtudtál te már ezzel barátkozni?
Hát igazából nem csak értelmét látom, megmondom, hát annyi, hogy van egy plusz produkció, így kvázi ilyen felvezető futamként, bár amikor ugye a 19 körből, azt hiszem 8 vagy 9 ugye safety car-ral töltődik el, akkor kevésbé izgalmas az egész, bár ugye pont emiatt volt valamelyest eseménydús ez a futam. Hát nem tudom. Én, hogyha mondjuk egy tolvonással most megszüntetnék a sprint futamokat, egy könycsepet se hullatnék utána.
Hát egy valaki biztos, hogy sírna érte, az pedig Oscar Piastri.
Hát igen. Lenne egy fél győzelemmel kevesebb. De hát nyilván ez egy nagy lépés neki, hogy legalább volt egy olyan 19-kor, amikor ő az élen tudott maradni. Meggyőződésem ennek ellenére nagyon jól ment, meg tényleg minden tiszteletem a fiatal srácnak, de hogyha nincs ez a sok biztonsági autós luk, akkor Verstappen ezt is behúzta volna.
A szombatja jól sikerült egyébként a McLarennek, ellenben viszont vasárnap megitták a pénteki Q3-ban elkövetett hibáknak a levét.
Hátulról indultak.
Bizony, és most gondolj bele, azért a McLaren ezen a hétvégén, ahol azért valljuk be őszintén, tehát azért a Silverstone és a Suzuka-i nagydíjak után azért lehetett rá számítani, hogy a nagy sebességű kanyarokban, például pont Suzuka-ban is ugye volt egy olyan kimutatás, hogy az első szektorban, hogy az Assis-be messze ők menték a legnagyobb kanyarsebességeket, tehát azért arra lehetett számítani, hogy a McLaren itt erős lesz. Az is volt, és ha nem puskáz, mi lett volna akkor, hogyha nyilván ezen hülyeség elgondolkozni, de azért én azt hiszem, hogy talán most lett volna kvázi a legjobban megfuttatva a pénzért a Verstappen, mert a McLarenek, azt kell, hogy mondjam, hogy bivaj erősek. Már ha önmagában azt nézzük, hogy az egész hétvégén, hogy az egész év során mekkorát fejlődtek, hát ez tehát gond nélkül mondható már most bivaj erősnek a McLaren, de összességében nézve, viszont tényleg most azért megfuttatták valamennyire a Verstappent a pénzért, hiszen ahogy mondtam, nem 20 másodperce, meg 25-tel nyerte meg a mostani futamat, hanem aztán talán 7-tel.
Igen, és talán a McLarennek a szereplése ad némi reményt 2024-re is, hogy azért csak nem lesz olyan sima a következő két év 26-ig, hogy mindent visz a Red Bull, hiszen lehet látni, hogy gyakorlatilag ők a nulláról indultak idén, és följöttek második erőnek így az év vége felé, hogy azért meg lehetett valahogy humbuldálni ezt a dolgot. Hogyha valaki beletalál a fejlesztésekbe, és nagyon konzekvensen végigviszi azt, amit elgondolt, és az tényleg működik is, mert ugye az összes többi csapat is fejleszget, aztán hol sikerül, hol nem. Hát ott van a szegény Alonso, ugye a Ferrari-nak volt némi föllángolása, ugyanígy a Mercedesnek, aztán az olyan nagyon nagyokat nem durrantak, de a McLarennél meg folyamatos, és hát lehet, hogy jövőre ők lesznek a nagy kihívók. Tehát, hogyha mindezt a fejlesztési csomagot meg még tovább gondolva át tudják ültetni a 2024-es kocsira, akkor reménykedhetünk benne, hogy lesz egy kis ellenállás a Red Bull irányába. Ugye a Alonsoék is azt mondják, hogy ők azért fognak egészen Abu Dhabiig fejlesztési csomagokat pakolni még rá az autóra, egyrészt rá is fér, mert különben úszik a negyedik helyük is valószínűleg, de hogy miután alig lesz szabálymódosítás a jövő évet tekintve, ezeket már gyakorlatilag úgy kezelik, mint a 2024-es autónak az első szánygondotokatásai. Hát majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Hát kell is az Aston Martinnak a fejlesztés, mert Fernando Alonso egy versenyzőként a csapatba. Na jó, ezt azért tegyük. Jó, most a Stroll legalább szerzett pontot, és valóban ő is most rendkívül rosszul volt, de ettől függetlenül azért, ha Lance Strollnál megállunk egy pillanatra, azért hát Japánban azért ő hát hogy mondjam, tehát rettenetesen hát idegállapotban, nem is, bocsánat, a sprint az időmérő után volt rettenetes idegállapotban.
Igen, tehát azt hiszem, hogy merett előre.
Igen, tehát azt hiszem, hogy most már ő is érzi azt, hogy azért ez most már, tehát mint hogyha arcon vágta volna a realitás. Az a kérdés egyébként, most ugye, amit már korábban is föltettem kérdés, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor Lawrence Strollnak el kell döntenie, hogy most szerető apa, vagy jégideg üzletember. Hát ez a pont, ez most már egyre inkább közeledik, miközben ugye azok a pletykák kaptak szányra, hogy lehet, hogy kiszáll ebből az egészből. Tehát,
hát de milyen érdekes, hogy pont akkor jöttek ezek a hírek is, amikor már gyakorlatilag a fiát kezdik temetni, mint Forma 1-es pilótát, és hát
igen, ez valóban
majdnem, hogy biztosra veszi mindenki, hogy előbb vagy utóbb ki kell tenni a szűrét a csapatból, mert hát egyszerűen képtelenség felvállalni ezt, hogy valaki csak azért legyen benne, mert a apukának az édes kicsi fia. És még csak ugye azt se lehet mondani, hogy minden tekintetben kutyaütő, de hát egy olyan figura került mellé idén, aki hát megmutatta, hogy szokták ezt mondani, hogy besúlyozta, vagy...
Merre van arccal előre? Beáraszta.
Igen, tehát hogy oké, hogy volt egy jobb eredménye, meg pólja volt, meg... De hát ugye ezt azért nagyon sok pilótára el lehet mondani, de hát amikor ott ül melletted egy korábbi kétszeres világbajnok, és tényleg egy hihetetlen tehetség, és egy ikonja a Forma 1-nek, hát, és nem tudsz ellene semmit se tenni, ez ugyanaz majdnem, mint a Perez Verstappen csata. Hát ott le kell vonni a konzekvenciákat.
ezért jó kérdés, hogy mikor fog Lawrence Stroll üzletemberként gondolkozni a saját fiával szemben. Nem kellemes egy feladat, mint ahogy nem kellemes feladat lehet most a Mercedes házatáján most csapatvezetőnek lenni, és a vezérkarban ülnie, hiszen most már a japán nagydíjon még csak kikiszorították egymást a versenyzők, most viszont megtörtént az első csat, és most már Nico Rosberg után Lewis Hamilton elmondhatja azt, hogy a következő még egy csapattársával is összeütközött, és azért ez most akárhányszor nézzük végig, ez a Hamiltonnak a sara volt, nyilván utólag ezt ő is elismerte, ugye első reakciója az volt, hogy nyilván, hogy nem ő hibázott, de utána korrekt módon elismerte, oda is ment a futam után, megpaskolta, személyesen elnézést kért a Russell-től, de azért még itt még azért még várható tűzi játék szerintem.
Hát ez biztos, hiszen ugye mind a két pilóta azért csak meg akarja mutatni azt, hogy a csapaton belül most már ki a főnök. Ugye Hamiltonnak teljesen egyértelmű, hogy nem egyszerű átadni ezt a pozíciót, tehát olyan hosszú ideje a number one, és ugye sokszor nem is csak a Mercedesen belül, hanem mint a Forma egy koronázatlan vagy koronázott királya. Hát ugye csak be kell látni, hogy elszálltak az évek, itt vannak a fiatalok, előbb-utóbb le fogják őt taszítani a trónról.
De nyert 7 világbajnoki címet, illetőleg 8-at konstruktőrével, tehát azért ez még mindig az erősen latba nyom.
Hát persze, ezt senki nem vitatja el tőle, de már ugye ez nem most volt, eltelt most hirtelen 3 év, amikor már nem ír a világbajnok, ott van egy eléggé tehetséges, ügyes, gyors csapattárs, és hát hibázgat, tehát ugye Monzában ugyanez volt a Sito Piastrival szemben. Ez persze lehet azt mondani, hogy csak az bizonyítja, hogy ő mennyire akar és mennyire küzd, de azért, amikor már kicsit sűrűn jönnek az ilyen típusú hibák, akkor ugye nagyon szép dolog bocsánatot kérni, meg paskolgatni, de az ember azért mégiscsak fölteszi a kérdést, hogy mi van már itt.
És mikor fogják vajon a McLarennél föltenni ezt a kérdést, hogy mi van már itt? Mert azért ezen a hétvégén, annak ellenére, hogy bivaj erős volt a McLaren, hát kérlek szépen Oscar Piastri tulajdonképpen, hát ugye szerzett egy győzelmet, előrébb végzett a főfutamnak a kvalifikációján, második, harmadik hely, és azért ott most először láttam azt, hogy nem felhőtlen az öröme a Lendónak, hanem bizony, mintha elkezdené bosszantani azt, hogy végre Carlos Sainz után van egy potens csapattársa. És ez egy picikét lehet, hogy neki is egy kicsikét ugye elkezdi azért úgy piszkálni a csőrét, hogy hát azért, és egyre jobb a Piastri, tegyük hozzá, egyre jobb.
Igen, tehát ő nagyon látványos fejlődésen ment keresztül az évelejéhez képest, tehát szinte az autóval együtt javult, és nagyon ott van a Norris mellett, és hát nem is véletlen, hogy ugye volt egy bejátszott társalgás a boxfallal, hogy ugye ilyenkor mindig az a duma, hogy hát hiszen gyorsabb vagyok, ugye ezt a Leclerc is, meg nagyon sokan el szokták játszani, hogy mi lett már, miért nem megy a Carlos, meg miért nem megy az Oscar, hát én gyorsabban tudnék menni, és rászóltak, hogy nyugi, tartsátok a pozíciókat, hozzátok így haza a kocsikat. Tehát azért ez is egy jelzés ilyenkor, hogy már nem biztos, hogy te vagy a dédelgetett number one pilóta, akinek idáig minden megadatott, mert egy ilyen tejfeles szájú újonc a csapattársad. Amikor valaki fölnő a feladathoz, és a csapatvezetés érzékeli, hogy az egyik legalább olyan jó már, mint a másik, hanem jobb esetleg, akkor bizony a Forma 1-ben nagyon hamar kitelik az ember becsülete, vagy átrend, ha nem is telik ki a becsület, de átrendeződnek az erőviszonyok, mert mindig a csapat érdek számít egy istáló főnöknek, nem a pilóta érdeke.
Akkor föltennék neked zárásképpen egy kérdést, amit egyébként a GP Shopnak a hivatalos Facebook oldalán is föltettünk a szurkolók felé. Így hangzik a kérdés, most, hogy már minden le van futva a Forma 1-ben, tehát eldőlt az egyéni, eldőlt a konstruktőri világbajnoki cím is, melyik párharcot figyeled még kiemelt figyelemmel, melyiket fogod még követni?
Hát, most erre mit lehet mondani, ugye lehet...
Van választék. Van válasz.
Tessék, igen, ezt mondom, hogy lehet magyarázgatni a tabellának a Red Bull, illetve Verstappen utáni társaságok között, egy kicsit ugye ilyen pártszimpátia alapján, hogy most ha valaki McLaren, vagy Ferrari, vagy Mercedes Drucker, vagy Alonso Drucker, akkor nyilván azt szeretné, hogy akkor legalább tartsa meg ezt a pozíciót, vagy szerezzen még egy-két dobogót. Hát én a magam részéről ugye nem bánnám, hogyha lenne még egy-két villanása a vörösök részéről, de hát nem biztos, hogy ez bekövetkezik. Én egyébként nagyon nem bánom, hogy a McLaren egy ilyen tradicionális istálló kezd visszajönni, hiszen ott a helyük az élbolyban, és hogyha el tudják kapni az előttük lévőket, hát legyen is. Hát ha egy kis szerencsével bármelyik McLaren pilóta még egy győzelmet is be tudna húzni, nekik jobban örülnék, mint bármelyik, vagy a Mercedes pilóták közül az egyiknek.
Igen, azért ez egy érdekes párharc lesz a Mercedes és a Ferrari között a konstruktőri második helyet, illetőleg a McLaren és az Aston Martin Alonso csapatnak a harcába, hiszen azért ott is azért eléggé közel vannak egymáshoz, és hát nyilván ugye ott van még ugye mostanában sokat kritizált Sergio Perez, mindössze csak 30 pontra van a Lewis Hamilton előtt, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen mély gödörben van, azért egyébként azért még egy gondolat a Sergio Perezhez. Tehát amikor elolvasol egy ilyen nyilatkozatot tőle, hogy ugye egyrészt nyilván ugye pszichológus kell neki, vagy egy picikét azért hogy felépítse ezt a fiút, hogy kihúzza ebből a mély gödörből, de amikor azt olvasod nyilatkozatképpen, hogy nem tudott igazán örülni a negyedik gyermekének a születésének, akinek már született gyermeke, az tudja, hogy ez egy mekkora hatalmas nagy öröm. Nekem is van, neked is van, hallgatók közül is. Tehát, hogy azért ezen gondolkozzunk már el egy kicsikét, hogy azért milyen csávába lehet ez a fiú, hogyha ilyeneket nyilatkozik. Tehát ugye azért visszatérve még a témához. Sergio Perez, Hamilton, és azért még az Alonso is még azért kvázi még viszonylag közel van a Perezhez 183 pontjával, de hát tekintve azt, hogy az autó most az erős sorrendben egy picikét hátrébb van, illetőleg hát nem nagyon tud segíteni az Alonsónak senki sem, azért itt ez viszonylag eléggé könnyen eldőlt ez a dolog, de hát az Alonso mögött ott van a Sainz 30 pontra, ő mögötte is ott van ugye 8 pontra, pedig ott van a Leclerc, tehát itt azért még érdekes dolgok lehetnek, úgyhogy azért még vannak azért még páracok, ami motivál minket azért, hogy leüljünk a tévére.
Hát Pereznek egyébként, ha most úgy vesszük, a rettenetes hétvégéből az egyetlen pozitívum az lehet, hogy a Hamilton kiesett, mert hogyha a Hamilton mondjuk bejött volna akárcsak negyediknek, mint a Russell, akkor már is hoz rajta ugye 12 pontot, ha jól számolom, és akkor már nagyon-nagyon közel van hozzá, és jelenleg azért mindent összevetve, akármennyire is gyengébb autó a Mercedes, a Hamilton a pályán jobb teljesítményre képes, mint a Perez.
Hát ez így van, és ráadásul ketten be tudnak férni a Perez elé, hogyha arról van szó, tehát még az ollót is azért nagyobbra tudják nyitni. Hát most ugye tripla hétvége előtt állunk, ugye két hét múlva, tehát jövő hétvégén Texas, utána Mexikó, utána pedig Interlagos. Azért ezen a három hétvégén azért elég sok víz le fog fújni a Forma 1 Dunáján, és azért azt gondolom, hogy azért ott rengeteg mozgást láthatunk majd a tabellán, és bízunk benne, hogy azért izgalmakban sem lesz azért hiány a versenypályán, mert hát ha már egyszer leülünk úgy, hogy már minden eldőlt, akkor azért már legyen már tényleg cserébe izgalom ezért a figyelmünkért. Én viszont a figyelmet most megköszönöm minden kedves hallgatónak, aki még nem tette meg, kérem, hogy iratkozzon föl a csatornánkra, hogy ne maradjon le a jövőben a következő adások értesítéseiről. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ilyen remek beszélgető partner voltál a Száguldott Cirkuszban.
Örültem, mint mindig.
És a kedves hallgatóknak pedig a legjobbat kívánom, és abból is mindenkinek egy dupla adagot. Szerbusztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!